Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint azt egyházunk Szent Háromság ünnepe utáni 9. vasárnapra a prédikáció alapjául rendelte, Lukács evangéliumából a 8. fejezet 19. versétől kezdve a következőképpen. Egyszer elmentek hozzá anyja és testvérei, de nem tudtak Jézushoz jutni a sokaság miatt. Ezért tudtára adták neki: anyád és testvéreid kint állnak, és látni szeretnének. Ő azonban így válaszolt: az én anyám és az én testvéreim azok, akik Isten igéjét hallgatják és megtartják. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, mivel a mai világban kicsit másképpen néz ki a család, kicsikét más a szerkezete, és sokkal súlyosabb problémákkal néz szembe, mint Jézus korában, meg kell, hogy nézzük azt, hogy milyen is a valódi, milyen is az igazi család, amely szóba kerül ebben a rövid, kicsit félreérthető szövegben. És hadd kezdjem azzal, hogy ugye minden emberi életszakasznak megvannak a maga krízisei, és a családi életben is, családban élő emberek életében is jelentkeznek ezek a krízisek. Talán az egyik legjelentősebb, vagy az első legjelentősebb krízis az az életközép válsága, amelyet elég nagy idő intervallumban fogalmaznak meg, 35-től 50-55 éves korig, de leginkább az olyan 50 év körülieket szokta elérni. És hát úgy fogalmaz egy erről szóló cikkben Zilahi Tíme, a pszichológus, hogy igazából gyakran mondjuk azt, hogy a boldogság mulandó, és hogy nem is igazán lehetne beszélni a nagybetűs boldogságról, inkább csupán boldog pillanatokról, boldog időszakok lehetnek az életünkben, de nem ez a nagybetűs boldogság. Én fordítva érzem egyébként, hogy inkább arról lehet beszélni, hogy vannak az életünkben olyan pillanatok, olyan időszakok, amelyek nehezebbek, de alapvetően én ezt gondolom, nyilván, hogy mindenkinek más az élethelyzete, alapvetően érezheti az ember magát nagybetűsen boldogan. De ez sok mindentől függ. Attól is függ, hogy hogyan tekint az ember saját magára, hogyan tekint az ember az életére, hogyan értékeli az életét. És hát miért értékeli így? Miért értékeli úgy? Mi az alapja az életének? Lényegében ezen fordul meg minden. És akár így, akár úgy, a válságok az embert elérik, tehát akár kősziklán legyen az élete, ahogyan Jézus fejezi ki magát a hegyi beszédben, akár homokon legyen az élete. Nagyon szép volt egyébként a szemléltetés, amit a Halmágyi gyermektáborban alkalmaztak a fiataljaink. Hát kértek a helyi könyvestől, vagy nem tudom ki volt az a férfi, akitől kaptak ugye homokot, és kaptak murvát is, és akkor hát beletették egy, nem tudom, nagy tepsibe vagy a homokot, a másik felére a murvát, és akkor beleállítottak, mi volt, amit beállítottak, egy zászló, vagy? Egy ház volt, egy ilyen tartó kis oszlopocskával, és akkor hát öntötték a vizet a tepsibe, Természetesen a homok az szétfolyt és eldőlt a ház, ami pedig a murvában volt, az megmaradt. Az nem ment szét a ráömlő víz miatt. Tehát főképpen ezen múlik szerintem, de akár így, akár úgy, azért válságok ott vannak mindenkinek a szívében, a hívő embert sem kerülik el ezek. És hát a pszichológus asszony, az Ilaki Tíme úgy fogalmaz, hogy olyan az életünk, mint egy U betű, és valamikor az 50-es éveink tájára érjük el az alját ennek az U betűnek, tehát így merül, süllyed a boldogság érzésünk, de azt mondja, nagyon biztató, hogy megint van aztán emelkedés. Tehát a boldogság szintünk csökken, aztán utána remélhetőleg emelkedik. Arra a kérdésre keressük a választ, hogy mi is az oka annak, hogy csökken a boldogság érzet. Hát azért, mert ilyenkorra már szinte mindent elértünk, amit fiatalon elterveztünk, van szerető társunk, gyermekek, a karrierben előre haladott az ember, jól érzi magát a munkájában, szerencsés esetben, van háza, és hát ő felsorol mindent, kutyát, macskát, én csak annyit mondok, hogy mi egymás. Szóval, hogy ezért dolgoztunk, és akkor leesik a tantusz az embernek, mert mindenki gondolkodik, hogy hát ez volt a cél, de most tényleg, ezért ennyi? Hát ez nem olyan nagy durranás. És ezért érzi az ember ott valahol magát a mélyponton. És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy a szerető társ ott hagyott esetleg, vagy gyermekek nincsenek. Tehát még a problémákról nem is beszéltünk, hanem abban az esetben, hogyha megvan az, amit elterveztünk, elértük, abban az esetben is megjelenik ez a mélypont. Nagyon durva. És azon gondolkodom, hogy miért? Miért van ez? Miért nem tudja élvezni az ember? Hát elértem, ott van. Miért nem tud örülni az ember ennek? Miért van az a rengeteg panasz áradat, amikor mi itt élünk a világnak a szebbik felén, és nem Kenyában, ahol támogatjuk a gyerekeket, hogy járhassanak iskolába, és legalább egyszer egy nap az iskolában kapjanak ennivalót. Hát miért nem tudunk mi többet örülni? Én, hát ezt már nyilván nem a pszichológus fogja megmondani, hogy mi ennek az oka. Én amennyit tudok, úgy tudom összefoglalni, ahogyan a 39. Zsoltárban foglalja össze Dávid. Úgyhogy egy királytól fogom venni az idézetet. Nagyon jól ismerjük a 39. Zsoltár 8. versét, de hadd kezdjem korábbról. Így fogalmaz Dávid, add tudtomra, Uram, életem végét, meddig tart napjaim sora. Hadd tudjam meg, milyen mulandó vagyok. Íme, arasznyivá tetted napjaimat, életem ideje semmiség előtted, mint egy lehelet, annyit ér, minden ember, aki él. Árnyékként jár kell itt az ember, bizony hiába vesződik, gyűjtöget, de nem tudja, ki fogja hasznát venni. Hányszor megtapasztaljuk ezt? És akkor itt jön a híres 8. vers. Így hát mit várhatok, Uram? Egyedül benned reménykedem. Tehát ez a kicsike kis mondat, hogy régiesebb fordításban így szoktuk mondani, hogy ugyan mit várhatok én még, Uram? Ebben a kicsi mondatban lehet összefoglalni a probléma lényegét, hogy miért kerülünk az U betűnek az aljára. Azért, mert az ember ilyenkor, ha nem is hiszi, mert sokszor úgy éljük az életünket, hogy nem hisszük azt, hogy akármikor vége szakadhat, de mégis tudjuk, hogy ez így lesz, és tudjuk azt, hogy rövidebb most már az előttünk álló életút, mint amit eddig megtettünk. És ezért mondja az ember, hogy hát ez nem olyan nagy durranás. És itt most teljesen mindegy ebből a szempontból, hogy valakinek 100 000 forintja van, vagy 100 milliója. Mert neki is kevesebb van előre, és ahogy a 100 000 forint nem oldja meg a halál kérdését, a 100 millió sem. Semmit nem jelent ebből a szempontból. Sőt, még lehet, hogy jobban elszáll az agya annak, akinek több van. Tehát lehet, hogy még nagyobb veszélyben van. Tehát nem hiszi az ember, de mégis tudja a lelke mélyén, hogy rövid az előtte lévő út. Mint amikor elmegyünk valahová, mondjuk egy napos kirándulásra, és akkor 4 órát utazunk oda, 2 órát el vagyunk, amiért mentünk, és 4 órát utazunk vissza. Tehát ugyanezt éli át az ember, hogy és akkor ezért volt az egész. Utaztam 4-szer annyit, mint amennyi volt az élvezet. És akkor mondom, nem beszéltünk még arról, hogy mi van, hogyha kudarcot vallottunk. Nem tudta valaki a saját hivatását, nem tudott a hivatásának élni. Azért, mert nem engedték tovább tanulni, mondjuk. Nem volt meg a lehetőség. Háború, 50-es évek. Hát hányan mondják, hogy tudtam volna tanulni, mert megvolt a képességem. De nem volt meg a pénz, mert elvették meg minden. Otthon kellett maradni, segíteni kellett a családot. Nem sorolom a problémákat, mert hány és olyan kudarcot vall az ember, de attól még lehetünk boldogok. Jézus szavait kell komolyan venni, aki egy másik családról kezd el beszélni nekünk, méghozzá arról a családról, ami egy belső lelki kapcsolatot jelent. Azt mondja, amikor üzennek neki az édesanyja, Mária és a testvérei, hogy hát íme, akik körül lesznek engem, akik hallgatnak engem, akik elhatározzák magukban, hogy engem szeretnének követni, na azok az én anyám, és azok az én testvéreim. Akik hallgatják és megtartják az Isten igéjét. És aztán ne feledjük el, hogy az Úr testvére milyen levelet ír. Milyen levelet ír a Szentírásban. Milyen levél fűzik hozzá. Hát az, amiben a középpontban ez van, hogy hát cselekedni is kell az Isten igéjét, nem csak hallgatni. Nagyon érdekes az összefüggés. Szóval, könnyű félreérteni, kezdtem az elején, ezt nem a család ellen szól Jézus. Nem a vér szerinti család ellen szól. Ugyanúgy könnyű félreérteni azt a néhány gondolatot, amit másut így fogalmaz, hogy aki nem gyűlöli meg a saját apját, anyját, házastársát, sőt, még a saját lelkét is, az nem alkalmas hozzám, nem alkalmas az Isten országára. Nem arról van szó, hogy nem kell szeretni magunkat vagy a családtagjainkat. Könnyű félreérteni, inkább sorrendiségről van szó. És azért fontos tisztázni ezt, hogy nem a vér szerinti család ellen szól Jézus, mert ma minden a vér szerinti család ellen van. Most már ilyen kifejezéseket használnak, hogy patchwork család. Patchwork foltot jelent, amikor foltozni kell. Innen jön egy apa, onnan jön egy anya, innen jön egy gyerek, onnan 2 gyerek, foltozgassuk. És sokszor az ember már úgy érzi, hogy olyan, mint egy olyan út, ugye jártunk már ilyen utakon, ahol több a folt, mint az út. Nagyon döcög az autó. Az autószerelők azok már tudják, hogy ki honnan jön, mert a futómű hamarabb elromlik. Szóval ilyen döcögős egy patchwork család. Vagy más kifejezéseket is használnak. Ezek életszakasz közösségek. Tehát itt már szó sincs élettársi Az igazi élettársi kapcsolat az életre szóló kapcsolat, így van? Szó sincs már itt élettársi, életszakasz közösségekről van szó. Vagy így is mondják, hogy szinkronizált magány. Tehát van egy magányos ember itt, a magányos ember ott, megpróbálják szinkronizálni az életüket, általában kevesebb sikerrel. Vagy különálló atomoknak is szokták nevezni, ez már inkább egy fizikai kifejezés. Szóval az igazi családról egyre kevésbé, tudom, hogy a mikorosztályunk, vagy az idősebb korosztály tudja még, de a fiatalabb korosztály már lassan nem tudja, hogy mi az igazi család. Vagy valamikor kamaszok jelentik ki azt, hogy nem te vagy az apám, anyám. És akkor megjelöli, hogy kik alkotják az ő családtagjét. Ez az igazi családom. Na most mégis érdekes módon a szíve mélyén, bármennyire is vannak törések ezzel kapcsolatban a gyerekek meg a fiatalok szívében, amit okozunk, mégis a szíve mélyén mindenki ragaszkodik a vér szerinti apjához és anyjához. Még akkor is, hogy ott hagyta, és mondjuk a mostoha apja megpróbálja kihasználni ezt a helyzetet, és cinkost keres a gyermekben, és szídja mondjuk az apját, lehet, hogy az ellenkezőit fogja elérni vele. Mert azt fogja mondani a gyerek, hogy ki ez az új pasi? Miért parancsolgat nekem? Honnan jött? Nagyon nehéz elviselni az új pasikat a gyerekeknek, hogy megjelenik, mint apa. Jézus nyilván nem akarja felbontani a vér szerinti köteléket, elég, ha csak a negyedik parancsolatra gondolunk, vagy elég, ha csak arra gondolunk, hogy agonizálása közben, utolsó perceiben gondoskodik az anyjáról, a keresztről. Hanem azt a közeli kapcsolatot akarja, azt a közeli kapcsolatot tartja fontosnak vele, mint amilyen közeli a kapcsolat a családban. Az anya, a gyerekek, a testvérek között. Ilyen kapcsolatunk legyen. Tehát nem arról beszél, hogy a tanítványi kör, aki körbe veszik őt és tanítja őket, hogy ők egy ilyen idealizált, boldog család lennének, és nem azt mondja, hogy a családjával szemben a tanítványaival vállal a közösséget. Szűz Mária és a többi családtag, valószínűleg már a József már ekkor nem él, a testvérek élnek. Nem ti vagytok az én családom, Jézus nem egy kamasz, hanem azt mondja, hogy az a lényeg, ami az Isten akarata. Még az ő vérszerinti családjának is meg kell tanulnia, hogy az elsődleges Isten akaratát cselekedni. És megtanulják. És elfogadják, még hogyha mennyire nehéz is lesz nekik. De még egyszer mondom, hogy igen, Mária is megérti, Jakab is megérti, hiszen erről szól a későbbi írása. Tehát nem arról szól, hogy elhatárolódik, hanem inkább az a mondani valója felénk, hogy bárki lehet Jézusnak a testvére, bármelyikünk lehet Jézus testvére, aki cselekszi az Isten akaratát. És az is fontos, hogy nem csupán akkor kell egy családnak együtt lenni. Nem csupán akkor kell találkozni, amikor egymástól akarunk valamit. Hát az eléggé ronda dolog, hogy csak azért megyek haza, mert enni szeretnék, vagy mert pénzt akarok. Hát ilyen az, amikor valaki csak azért jön mondjuk a gyülekezetbe, a templomba, mert hát most ki akarja harcolni az Istenén, hogy gyógyuljon meg a hozzátartozóm. Ennek volt idézőre téve egy szép példája jó pár évvel, vagy évtizeddel ezelőtt, amikor egy kisgyermek lyukas szívvel született, és nem tűnt el ez a lyuk, és hát ott készült, kétségbe esetten a család 3-4 éves korában a gyereknek, hogy műteni kell. A szomszédban, a templom szomszédságában laktak, előtte nem jártak. Akkor volt 1 vagy 2 hónap, amikor jártak a templomba. Hála Istennek, jól sikerült a műtét, de utána nem jártak. Ismét megszakadt a családi kapcsolat az Istennel. Hát ez elég csúnya dolog ám. Nem csak azért a családtagok mindig együtt vannak. Nem azért vannak, hogy kihasználják egymást. Vagy a családtagok nem csak egy-egy esemény miatt vannak együtt. Nem csak akkor vannak együtt, hogy a temetés van. Nem csak akkor vannak együtt, hogyha esküvő van. Sokszor érzem, amikor van egy ilyen családi esemény, hogy ott van ez a rokon, ott van az a rokon, és nem láttuk már őket 30 éve. Semmi kapcsolat nincsen. És sokszor ilyen kapcsolatot ápolunk, ha ezt ápolásnak lehet nevezni az Istennel, hogy na, most van egy családi esemény, akkor jó. És érzem, hogy nem ismerem az Istent. És érzem, hogy ő sem ismer engem. Ez persze nem igaz, de hát kivetítjük a saját érzésünket rá. És nem csak akkor találkozunk egymással, amikor jól esik. Akkor is találkozunk egymással, ha nem esik jól. Mert megparancsolnak valamit. Mert alkalmazkodni kell. Hát akkor is kell találkozni. Nem mondhatom azt, hogy hát most rosszul érzem magam, most nem akarok találkozni. Ez most nagyon rosszul esett nekem, nem akarok találkozni. Sokat lehet nevetni a mai világban az embereknek a gondolkodásán. Ugye volt itt ez a villámcsapás, és akkor elindult a harang. Éjjel 10:30-kor megkérdezték ugye a Facebookon, hogy miért harangoznak ilyenkor. Hát tudod, ez úgy van, hogy villámcsapás. És ezt ki kell harangozni? Nem, ezt nem kell kiharangozni. Ez úgy van, hogy egy kis túláram keletkezik a rendszerbe, hála Istennek kicsi túláram keletkezett, nem tette tönkre a rendszert, és ha túláram keletkezik, akkor nem kell az elműtől vételezni az áramot, úgy magától elindul a harang. Egy kis fizikát kell ismerni csak hozzá. Ja, hát én nem is tudtam, hogy ilyen evilági módon harangoznak. Miért? Hát túlvilági módon szoktunk harangozni? Nem. Szóval sokat nevet az ember, hogyha olvassa ezeket a kommenteket, és aztán ugye valaki írja, hogy hát ez nekem nagyon nem esett jól ez a ilyen kalandos ugye éjszaka után a reggel 7:30-as harangozás. Hát senkinek nem esik jól, amikor be kell jelenteni a halottat. De hát mi egy család vagyunk. Hát egy közösség vagyunk. Nekünk együtt kell hordozni a bánatot is, az örömöt is. Hát nem csak akkor vagyunk együtt, amikor banzáj van, jön a falunap. Hát akkor is együtt vagyunk, amikor szomorúak vagyunk. Hát együtt élünk. Nagyon sokat lehet tanulni ezekből a kommentekből. A család nem csak akkor van együtt, ha jól esik, hanem mindig együtt van. És a gyerekek azok igénylik a családot, még ha úgy tűnik, hogy néha csak ki akarják használni, de nagyon-nagyon fontos nekik az, hogy a vér szerinti szülőkkel együtt legyenek. Nincsen nagyobb pofon, amit kapnának, amikor új patchwork családok jönnek létre. Nincs nagyobb pofon ennél, amikor elszakítják őket a vér szerinti szülőktől. És ettől nem tudja megvédeni a gyerekvédelem őket, erről nem beszél a Vekerdi Tamás, senki nem, senki. Csak arról, hogy a fenekére ne kapjon, az meggyógyul. az meggyógyul. De amikor ekkora lelki pofonokat kapnak, az mindennél erősebb. Úgy nem vertek el a apáink, nagyapáink, ahogyan mi elverjük ezeket a gyerekeket. Mit mond a pszichológus? Hogyan lehet kikerülni, vagy hogyan lehet átvészelni a középkori válságot, vagy az élet közép válságot? Sok mindent mond. Az egyik fontos dolog, hogy azok vészelik át jobban, akik házasságban élnek. Hát, mert ugye lehet mondani az Istennel való kapcsolatról is, hogy ja, hát én tudok egyedül is imádkozni, tudok egyedül is Bibliát olvasni, meg hát mondhatja a házastárs is, hogy tudok én egyedül is főzni, tudok én egyedül is aludni, egyedül is meg tudom kapálni a kertet. Persze. Hát ez így van. Na de hát nem ez a házasság. De hát nem ez a hívő élet, hogy egyedül, hanem kellene cselekedni az Isten akaratát. Ezt olvastuk a 1 Korintus 10-ben, hogy Izrael népe minnyájan a tengeren ment át, minnyájan megkeresztelkedtek, minnyájan ugyanazt a lelki ledelt ették, ugyanazt a lelki italt itták, és mégis a többségük elhullott. Nem mentette meg őket az, hogy most akkor megcsinálták azt, amit úgy gondolták, hogy meg kell tenniük, de aztán nem cselekedték az Isten akaratát. És hát az is segít a házasoknak, hogy a házastárs más aspektusból látja azt, amit én látok. Mi, amikor bajba kerülünk, a mélységbe kerülünk, akkor beszűkülünk. Mindenki beszűkül. És nem tud rálátni a saját problémáira. Kell, hogy legyen valaki, aki kívülről másképpen látja. És ezt el tudja mondani szeretettel. És a másik, amit nagyon hangsúlyoz még a Zilahi tímea, hogy nagyon fontos a közösség. Tehát ilyen ózsdi és elavult dolgokkal jönnek elő ma a pszichológusok, hogy hát kell az a házasság, meg kell az a közösség, mondjuk a gyülekezet közössége, ami mindig is volt, mindig is ott volt az emberek életében. Sőt, azt is mondja, legalább 15 évnél régebbi kapcsolat a közösséggel, ahol már komoly integrálódás van. Jó, hát erre van szükség. Mert akkor, ezt már nyilván nem tudja megmondani a lélektan, de a Szentírás meg tudja mondani, azért van erre szükség, mert akkor lehetséges, hogy eljutottunk a fizikai életünknek a mélypontjára, az U betű aljára, mert elértünk mindent, amit el tudtunk érni, és tovább nincsen, el tud indulni egy lelki fejlődés, ami még akkor is el tud indulni, sőt, akkor jobban, hogyha a fizikai teljesítő képességünk csökken. Nyilván mindenki érzi, hogy a legszerencsésebb az, hogyha az ember a lelki fejlődést, az Istennel való kapcsolatot már gyerekkorában elkezdi. És akkor rendeli alá a házastársi kapcsolatát is, családi életét is, a munkáját is, az Isten akaratának. Sokkal-sokkal áldottabb lesz az élet. De még hogyha valaki ezt elmulasztotta volna, elrontotta volna, akkor is van számára lehetőség. Bárki lehet Isten testvére, vagy Jézus testvére, aki cselekszi az Isten akaratát. Erről szól az ige, hogy ezek, ők az én anyám, és ők az én testvéreim. És így menjünk oda mi is Jézushoz, hogy legyünk az ő családjának a tagjai, és vesd belé a reménységed, mert mást nem tehetünk. Ugyan mit várhatok én még, Uram? Csak beléd vetem reményemet. Amen. Imádkozzunk. Urunk, te látod a mi gyötrődéseinket, elesettségünket, a mélypontjainkat. Te látod, hogy mennyire el tudjuk felejteni azt, hogy te alkottál, te hívtál életre, és te akarsz új életre hívni. Hogy a te családod tagjaiként a lelki fejlődésünk ne ragadjon, vagy ne rekedjen meg, hanem elinduljon, tovább lépjen, és hogy elérjünk hozzád. Kérünk téged, Urunk, hogy fogadj családod tagjaivá, és indíts arra, hogy a te szavadat hallgassuk, és megtartsuk, hogy kősziklára alapozott házunk legyen az életünk. Amen.